Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Torockai László, a Mi Hazánk mozgalom elnöke, a párt országgyűlési listavezetője, a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Mi a magyar politika előtt álló legfontosabb feladat a Mi Hazánk szerint ezen a választáson most?
Ez egy sorsdöntő választás lesz, az egészen biztos, de hogyha úgy általában a magyar politikáról beszélünk, akkor szerintem arról is kellene szót ejtenünk, hogy most már lassan véget ér ez a kampány, és hogy ez a kampány, ez a Fidesz és a Tisza párt egy ilyen Monty Python filmé silányította, ahol egészen döbbenetes dolgokról lehetett hallani, amiről ugye nem is akart az ember hallani, egymás magánéletéről, meg videókat várt az ország. Ahelyett, hogy sorskérdésekről beszéltünk volna, mondjuk a negyedik ipari forradalomról, ami zajlik a világon, a most átrendeződő új világrendről kellett volna beszélni, és egy csomó olyan dologról, ami minden magyart érint, de hát itt ilyen tényleg sárdobálás volt, meg kiabálás, hogy kiskakas az egyik miniszterelnök jelölt mondta másikra, másik erre azt mondta, hogy török szultán adja vissza a félkarcárját, miközben fajsúlyos kérdésekről pedig a Mi Hazánk mozgalom beszélt egyedül, mondjuk akár a negyedik ipari forradalomról, amire ha jó politikai válaszokat ad mondjuk egy kormány, akkor abból akár egy magyar gazdaság is csoda lehet, akár előnyök is lehetnek belőle, de óriási veszélyekkel is járhat. És ezekről nem nagyon hallottunk ebben a kampányban, úgyhogy szerintem jó lenne, hogy a magyar politika úgy alakulna át, hogy tehát máshogy működne. Tehát lényegi kérdésekről szólna a magyar politika, nem lenne ilyen elképzelhetetlen az, hogy mondjuk akár két párt mondjuk egy a nemzet számára fontos ügyben mondjuk együtt szavazhat. Hát ugye most már, hogyha tudom, ki kell mondani azt, hogy ebben a 4 éves parlamenti ciklusban voltak olyan ügyek, ahol a balliberális pártokkal szavaztunk együtt, amikor mondjuk egy korrupciós ügyet akartunk megakadályozni, vagy amikor a Fidesszel szavaztunk együtt, olyan is volt, legyen a szuverenitási kérdés, vagy ezernyi ügy, akár a készpénz használat alkotmányos védelme, akkor az nem azt jelenti, hogy valaki valakivel koalíciót akar kötni, nem azt jelenti, hogy feladja az elveit, hanem így működik a parlamenti demokrácia, de most Magyarországon teljes őrület veszi körül a politikát, és szerintem ez nem jó.
De nem jó a Mi Hazánknak, ami egy radikális párt, hogyha felfokozott a hangulat? Korlátozza a mondani valójuk elérését? Vagy nem érdekli az embereket a negyedik ipari forradalom, amikor az egyik oldalon egy hálószoba van, a másik oldalon meg kémek röpködnek, és ilyen videókat nézünk?
Ugye az, hogy most minket ki minek minősít, azzal ugye nem nagyon tudok mit kezdeni, az nem is az én dolgom, az az önök dolga, hogy megmondják, hogy egy párt milyen, hogy most radikális, nem radikális, hogy mit nevezünk jobb oldalinak, bal oldalinak, ugye ez is egy nagyon érdekes kérdés lenne ma már 2026-ban.
De bocsánat, tiltakozik a radikális?
Nem, pont ezt mondtam, hogy nekem teljesen mindegy, hogy milyen jelzőket aggatnak ránk. Én ezt tartom a normális, egy normális magyar pártnak, amilyen a Mi Hazánk mozgalom, és azt kell, hogy mondjam, hogy az nem igaz, hogy nem érdekli az embereket mondjuk a negyedik ipari forradalom, hogy arra milyen válaszokat akarunk adni, hogy miért lenne sokkal jobb minden magyar vállalkozásnak, a magyar gazdának, a magyar kereskedőnek, a magyar szolgáltatónak, mindenkinek miért lenne jobb, hogyha például megépítenénk ugye azt a tudásközpontot Budapesten, amiről olyan sokat beszéltem már, és az egyik újságíró már azt mondta, hogy ez szinte ilyen személyes mániám lett. Igen, mert hogy válaszokat kell adnunk ezekre a kihívásokra, hogyan tegyük versenyképessé, hogyan tegyük innovatívá az összes magyar vállalkozást, a teljes KKV szektort, mert én bennük hiszek, én a magyar dolgozóban hiszek, a magyar munkavállalóban, a magyar vállalkozóban, a magyar adottságokban hiszek, és szerintem ez sokkal fontosabb kérdés lenne, és azt kell, hogy mondjam, hogy ugye mivel minden nap, most már december eleje óta ugye járom az országot, és rengeteg emberrel találkozom a fórumaimon, ma is megyek Törökszent Miklósra, például. És én azt tapasztalom, hogy az embereket érdekli. Tehát kifejezetten tágra nyílnak a szemek, amikor a negyedik ipari forradalomról beszélek, pontosan azért, mert hiánypótló, mert hogy nem erről szól a magyar politika, hanem ilyen egybites, nagyon primitív üzenetek vannak, nagyon agresszív, és nagyon, nagyon, hogy mondjam, mocskos lett a kampány és a politika Magyarországon, de ez nem magyar sajátosság, átvettük az amerikai típusú kampányokat, ott azért már elég régóta ilyen egy kampány, ahol tényleg a miniszterelnök jelöltek magánéletéről szól, és nem olyan sorskérdésekről, amiről mondjuk én azért szoktam beszélni, de azt látom ezeken a lakossági fórumokon, hogy az embereket ez érdekli. Csak természetesen, hogyha a politikai pártok, illetve a média eléjük szórja ezt a show műsort, akkor a show műsort azt mindenki megnézi, mert mondjuk érdekes, egy popcornt oda vesz maga mellé, és akkor ők megnézi, de valójában ezzel nem kap válaszokat arra, hogy hogyan tudjuk mi, politikusok, pártok jobbá tenni az ő életét. És erre igenis van igény, én ezt tapasztalom minden nap a fórumaimban.
Akkor hozok egy bonyolult kérdést. Mihez kezdene, ha módja volna rá, mert bent van a parlamentben és olyan pozícióban van, a Magyarországot érintő biztonsági kockázatokat valamilyen módon kezelni? Például, hogy a szomszédunkban háború van, meg néhány szomszéddal arrébb olyan háború van, amit mi a benzinkutakon minden nap kifizetünk.
Így van, így van. Ez nem egy álprobléma. Ugye a kampányban ezt is hallottam, hogy ezek álproblémák. Annak idején ezt átéltem 2015 környékén, ugye, amikor Ásotthalom polgármestere voltam, és az ország más részein hallottam, hogy ez egy álprobléma, és hogy mondjuk akár a Fidesz találta ki. Nekünk meg a mindennapunk része volt. Mi ebben éltünk, hogy éjszaka a házainkba, tanyáinkba betörtek mondjuk 10 afgán férfi, hogy föltöltse a mobiltelefonját, hogy az embercsempész föl tudja hívni telefonon.
Tehát ezek létező. Sokáig
hát a roncsautók, igen, hát azt most ugye nem régiben, még le kellett zárnunk félpályán az Ásotthalmi, Királyhalmi nemzetközi határátkelő helyet a magyar-szerb határon, mert az állam nem tette a dolgát, és nem szállította el a roncsautókat, ugye az embercsempészek hátrahagyott autóit, és a tüntetésünk után néhány héttel kezdték el elszállítani, tehát még most is ezért kellett nekünk küzdeni, annak ellenére, hogy a Fidesz ugye sorban nyerte a választásokat a migrációra hivatkozva, de ez nem egy álprobléma, attól függetlenül, hogy a Fidesz a kampánya részévé tette, kétségtelenül, de attól a migráció az Európában egy létező probléma. Magyarországot eddig ugye az alacsony bérekkel védték, leginkább a tömeges bevándorlástól, de most már a néhány éve tapasztalható új kormányzati gazdaságpolitika, az most már szervezetten hozza a vendégmunkásokat, ami tulajdonképpen ugyanaz, mint a migráció, úgyhogy gazdasági bevándorlás.
Hagyja egy talán mellékkérdés, de arra lát valami magyarázatot, hogy miért nem voltak azok az autók szétfosztogatva? Én sokat jártam egy időben arra, és azt láttam, hogy ott vannak az autók, de még a kerekek is rajta vannak.
Hát egy idő után azért eltűntek.
Egy idő után eltűntek?
Persze, eltűntek. Na, tehát, hogy a háború, amire kérdezett, az sem egy álprobléma, csak erre szerettem volna kiukadni, hogy a Fidesz ugyanazt csinálja most ezzel, mint a migrációval, hogy van egy valós probléma, amit ő a kampány elemévé silányít, amit én nem tartok jónak, mert ez sokszor kontraproduktív, és azt mondják az emberek, hogy jaj, hát ez fideszes propaganda, de ettől ez egy létező probléma, sajnos egy Magyarországgal szomszédos országban, itt a szomszédban a második világháború óta a legkiterjedtebb, legvéresebb, legnagyobb háborús konfliktus zajlik most már ugye jó pár éve, lassan olyan hosszúságú ugye most már, mint a második világháború, tehát ez nem lehet azt mondani, hogy ez egy álprobléma, ez egy nagyon súlyos probléma, amiben rengeteg ember meghal, és erről kell beszélni. Érint magyarokat is, ugye Kárpátalján, hát már most lassan azt kell, hogy mondjam, hogy volt magyar közösség, mert gyakorlatilag a háború végére nem maradnak magyarok Kárpátalján. Ez egyébként egy etnikai tisztogatás, amit a kormánynak már rég az ENSZ-nél kellett volna jeleznie. Ugye emiatt is kritizálom a kormányt folyamatosan. És mi szintén békét akarunk Ukrajnában, és ezt úgy próbáljuk elérni a magunk eszközeivel, hiszen ugye mi egy ellenzéki párt vagyunk, és mindössze 6 képviselőnk volt még ebben a ciklusban, ez volt az első alkalom 4 évvel ezelőtt, hogy a parlamentbe küldtek minket a magyarok, és hát mi arra használtuk föl ezt a lehetőséget, hogy nemzetközi kapcsolatrendszert építettünk, és én nagyon büszke vagyok erre, szerintem az egyik legnagyobb sikere a mi az mozgalomnak, hogy az európai barátainkkal, akikkel személyes baráti kapcsolatot ápolunk, én magam is, létrehoztuk a saját európai parlamenti frakciónkat, ugye a német barátainkkal, az AfD-vel, akik most már Németország legnépszerűbb pártja, a bolgár barátaimmal, az újjászületés vezetőivel, és ugye ők adják most az európai pártunknak az elnökét is, egy nagyon személyes és nagyon jó elvi alapú szövetséget tudtunk kötni, és ugyanígy el tudom mondani, hogy hetekkel ezelőtt szerveztünk egy ima reggelit és egy konferenciát a magyar parlament épületében, ahová meg tudtunk hívni parlamenti képviselőket az Amerikai Egyesült Államokból, Oroszországból, Brazíliából, Németországból, tehát a világ minden részéről, és arról beszélgettünk, hogy hogyan tudjuk a saját országunkban a békeügyét képviselni, hogy nehogy egy harmadik világháborúba torkoljon az új világrend kialakítása, ami egy egypólusúra tervezett liberál-globalista világrend helyett egy többpólusú világrend lesz. És én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy ezt mi folyamatosan a magunk nyilván szerényebb eszközeivel, hiszen ellenzéki párt vagyunk, de folyamatosan építjük ezt a kapcsolatrendszert, és ebben nagyon jó és komoly sikereket tudtunk elérni. De van itt egy másik háború.
Arra tud választ adni, hogy ki győzzön? kit támogassunk mi magyarok? Az ukránokat, akiket megtámadtak, vagy az oroszokat, akik megtámadták őket? És akik már nálunk is jártak többször is.
Igen, de ez egy, szerintem a kérdés abból a szempontból nem helyes, hogy nem kell nekünk valamelyik oldalra állni. Nekünk persze el kell mondani az igazságot, és én minden ügyben, legyen az a Covid, legyen az gazdaságpolitika, legyen ez a szomszédban dúló háború, én az igazságot, a teljes igazságot akarom mindig föltárni, tényfeltáró, oknyomozó munkát is végezve, ami általában még nem jellemző egy pártelnökre, de ugye ez is van egy YouTube csatornám, ahol ezeket nyilvánosságra hozom, legyen akár korrupciós ügy, tehát hogy mindig az igazságot próbálom kideríteni, és azért ez a háború itt a szomszédban ennél bonyolultabb, mint hogy azt mondjuk, hogy itt csak az orosz az agresszor, és ugye az ukrán az, aki védekező, mert hogy azért ennek volt előzménye ennek a háborúnak. Ez nem azzal kezdődött 2022-ben, hogy egyszer csak megindultak az orosz tankok, ott 2013 év végén ugye volt a majdantéri puccs, ami technikai értelemben egy puccs volt, most akárhogy is nézzük, véres eseményekkel, ahol ugye Odesszában több tucat orosz nemzetiségűt meggyilkoltak a szakszervezeti székháznál. Tehát itt azért ez sok minden történt, és ugye itt van egy, ebben az országban van, illetve volt egy több milliós orosz kisebbség. Ugye, nyilván ez innentől kezdve egy ukrán-orosz ügy, de ugye az újja alakuló új világrend ügye is lett. De én nem szeretném az időt ezzel most elvesztegetni, hogy a részleteiben ennek a háborúnak belemegyünk, mert nem is ez a legfontosabb, hanem az, hogy minél hamarabb béke legyen. Nekünk ez tényleg létkérdés. Egyébként a kárpátaljai magyarok szempontjából is létkérdés, hogy béke legyen. És olyan, hogy igazságos béke, az nagyon nehéz, hogy mi az az igazságos béke, de valamilyen békét kell kötniük. Amit én most különösen fontosnak tartok, és fontosnak tartom, hogy beszéljünk róla, mert hogy más nem beszél róla, az a Közel-Keleten dúló háború, ami legalább ennyire érint minket, sőt, hát a közelgő, már nem is közelgő, már itt van az energia krízis miatt, a történelem során olyan gazdasági katasztrófa, olyan gazdasági válság érhet el minket, és az egész világot, amire kevés példa volt eddig. Erről kellene beszélni. De látjuk, hogy ebben az ügyben aztán végképp nem szólal meg sem a Fidesz, sem a Tisza párt, és nem követeli a békét mondjuk a Közel-Keleten. Ugye a Fidesznek nehéz is lenne, hiszen Orbán Viktor két talán legfontosabb nemzetközi kitekintésben legfontosabb szövetséges és barátja indította ezt a háborút, ugye Benjamin Netanyahu és Donald Trump. Nyilván a Fidesznek hallgatnia kell, illetve Gulyás Gergely, amikor nem hallgatott, akkor is elég ijesztő dolgokat mondott, hogy ugye megfontolnák.
Jó, de a miniszterelnök azt mondta, hogy ez egy marhaság.
Ez így van, másnap azt mondta, hogy ez marhaság volt, de ettől még ijesztő volt, hogy Gulyás Gergely azt mondta, hogy ha Donald Trump kérné, akkor akár katonailag is részt veszünk ott a hormozi szoros felszabadításában.
A katonai kifejezést azt hiszem nem használta Gulyás Gergely, azt mondta, hogy megfontolnánk, hogyha segítséget kér.
Igen, nem tudom, hogy az újságírói kérdés szó szerint hogyan hangzott el, de minden esetre ijesztő volt a válasz, semmiféleképpen nem támogatja mi az ÁNG mozgalom, hogy bármilyen módon részt vegyünk ebben a konfliktusban, semmi közünk hozzá, és nagyon veszélyes ez a háború, ami ott zajlik a Közel-Keleten, mert ennek ugye nagyon súlyos üzemanyagárakon keresztül nagyon-nagyon súlyos következménye lesznek a gazdaságunkra, illetve már meg is érkezett ez hozzánk.
Jó,
tehát ott is béke kell.
Hozzászagulni se nagyon tudunk. Tehát hát egy ország egyik ellenzéki pártja se nagyon. Akkor mit csináljunk?
Igen,
ehhez
kevésbé tudunk hozzászólni, mint az ukrajnai háborúhoz. Az ukrajnai háborúban azért mégiscsak az Európai Unió érintett, nem is akármilyen módon, rengeteg pénzt küld ugye Ukrajnába, és Magyarország, a magyarok pedig nettó befizetőkké váltak tavaly. Tavaly októberben történt meg az először, hogy az Európai Unió kasszájába, a brüsszeli kasszába a magyar adófizetők több pénzt tettek bele, mint ugye amennyi érkezett. Nyilván ez a visszatartott források kérdése miatt van, de ez akkor is elfogadhatatlan. Tehát ezzel mindenképpen most a választások után valamit majd kezdeni kell, hogy azért ez ne így legyen. Tehát ne legyen már nekünk totálisan ráfizetés az uniós tagság, ezzel majd kell foglalkozni, de hát az Európai Unió nyakig benne van ebben az ukrajnai háborúban. A Közel-Kelet az ott nem. Tehát a Közel-Kelet az nyilván sokkal bonyolultabb, de azért politikailag igenis elvárható lenne a magyar miniszterelnöktől, hogy kritikával illesse mondjuk ezt a háborút. Hát ilyet nem hallunk sem a Fidesztől, sem a Tisza pártól. Egyedül mi vagyunk azok, akik ott is békét követelünk.
Amihez viszont lehet hozzászólásuk és beleszólásuk is, hogyha úgy alakul a választás, az például az, hogy mi legyen a rezsicsökkentéssel. Mi legyen a rezsicsökkentéssel? Annak a forrása állítólag az olcsóbb orosz energián megképzett extra profit állami elvonása. Mi legyen vele?
Meg kell tartani. A magyarok jelenleg nem tudnak többet fizetni, sőt, nem csak a lakossági rezsi esetében, hanem én a vállalkozások esetében is ezt azért fölülvizsgálnám, mert a vállalkozások viszont rendkívül magas energiaárakat fizetnek, és ez hátrányba hozza pontosan a magyar gazdaságnak a legfontosabb részét, pontosabban a Mi Hazánk mozgalom számára a legfontosabb részét, ugye a magyar dolgozó, a magyar KKV-szektor, a magyar gazda, a magyar kisiparos, tehát nyilván mi ő rájuk fókuszálva egy magyar központú, magyar fókuszú nemzetgazdaságban gondolkodunk, és ehhez szükség van. Az orosz olajra szükség van, az orosz energiaforrásokra, mert logikus, hogyha nekünk itt van egy vezeték, például a barátság kőolaj vezeték, ami szárazföldön könnyebben szállítja ide az olajat, kivéve nyilván, hogyha Ukrajnában mondjuk elzárják, mint hogy az óceánon keresztül mondjuk valahonnan máshonnan a világ másik részéről, bár most elég érdekes lenne, mert ugye most Katar se nagyon tud már exportálni az ott dúló háború miatt, tehát itt most nyilvánvaló, hogy Magyarország még az eddigieknél is a közel-keleti háború miatt most jobban rászorul az orosz, például az orosz olajra, tehát nem tudunk leválni róla, őrültség is lenne leválni róla, de ami a kérdésre vonatkozik és a rezsi csökkentésre vonatkozik, itt azért néhány trükkre szeretném fölhívni a figyelmet. Az egyik trükk az, hogy az elmúlt években tehát az Urál és a Brent elszámolás különbségéből fakadó nyereséget, azt nagyon szépen lenyelte a MOL is, de a legnagyobb részét ugye a kormány az extra profit adó elvonással a kormány nyelte le. Mi azt nem tartjuk helyesnek, hogy nem látjuk ennek az útját, nem látjuk pontosan, akár az olaj, akár a gáz esetében, hogy pontosan mennyiért vásároljuk. Tehát nagyon titkolózik állandóan a kormány ezekkel az adatokkal kapcsolatban. Úgy kell egy-egy Lázár infóról ugye ellesni a 9 forintos árat például, amikor Lázár János erről beszélt, de nem tudjuk, hogy ez mennyire valós. És mi ezt sokkal transzparensebbé szeretnénk tenni, hogy pontosan a magyarok mennyit keresnek ezzel, ezt szerintem ennyivel tartozik a kormány a magyarok felé, illetve fel kell vetni a MOL tulajdonosi szerkezetének a kérdését is, hiszen a MOL, hál' Istennek, az elmúlt években is rendkívül nyereséges cégnek bizonyult, amely terjeszkedni tud, ugye most már regionálisan egy nagyon fontos céggé vált, ugye legutoljára éppen Szerbiában a pancsovai feldolgozót szerezte meg, egy regionálisan nagyon fontos tényezővé vált, miközben az állami részesedés, amit ugye úgy ismerünk, hogy állami részesedés, az valójában ugye a kormánynak a néhány évvel ezelőtt mondhatjuk azt, hogy ilyen újdonságnak számító, vagy innovációnak a közpénz eltüntetéssel kapcsolatos innovációnak bizonyuló alapítványi rendszeren keresztül tünteti el ugye azt a részt, ami ugye Orbán Balázs felhatósága alá került, amit ugye mi állami részesedésnek gondolunk. Az valójában már nem annyira állami részesedés, az inkább ilyen Fidesz kormány közeli részesedés, és nem nagyon látjuk azoknak a pénzeknek az útját. Egyrészt én ezt nem tartom elfogadhatónak, másrészt pedig a MOL valójában egy multinacionális
tőzsdei társaság. Mindketten tulajdonosok lehetünk. Így van, ha többségünk lesz, mehetünk a közgyűlésre, leválthatjuk az igazgatóságot.
Persze, de egy multinacionális cég is valójában, hiszen vannak külföldi részvényesek is, mi pedig azt gondoljuk, hogy olyan energiakrízis idején, ami most közelít, akár fel kell vetni az állami kézbevételét.
Államosítást.
Igen, akkor mondok egy ilyen, ezt még eddig nem nagyon mondtuk, mondok egy ilyen új dolgot, amit napok óta elemezzük ezt a lehetőséget szakemberekkel, mert hogy egyrészt politikai háttér nélkül a MOL nem is lenne nyereséges, vagy nem lesz nyereséges. A politikának ott kell állni, hát ugye állandóan ki kell harcolni, hogy akár még az olasz, vagy az orosz olajat Magyarország meg tudja vásárolni. Tehát folyamatosan az országnak kell, és a kormányoknak kell erőfeszítéseket tenni. Utána nem tartjuk ezt helyesnek, hogyha bármilyen magánzsebekbe, vagy akár a Fidesz alapítványain keresztül eltüntetik ezeket a bevételeket, vagy éppen a profitot. Úgyhogy igenis megvizsgálnánk egy ilyen energiakrízis esetén, akár az állami kézbevétel lehet is.
Honnan volna az államnak annyi pénze, hogy ki tudja fizetni? Ugye azt ki kell fizetni, ha
egyrészt, államosít. Ugye egyrészt az alapítványi résznél ott azt vissza kell valóban állami részesedéssé alakítani, tehát ehhez nem kell különösebb pénz. Ahhoz, hogy a többségi részvény birtokosa legyen, ahhoz még mindig nem gondolom, hogy lényegesen több pénzre lenne szükség, mint akár most ugye a kormány által stratégiának nevezett Vodafone vásárlás, repülőtér vásárlás. Ezeket szerintem megelőzni mondjuk a MOL kérdése. Egyébként szerintem a termőföld kérdése is, ha már ezeket felsoroltuk, fontosabb, mint a Vodafone nemzet stratégiai érdekekre hivatkozva a Vodafone megvásárlása, sőt, még a repülőtér elé is venném ezeket. Függetlenül attól, hogy azt egyébként alapvetően nem ellenezzük, hogy a repülőteret is állami kézbe vegyük, de ezt a konstrukciót, amit a kormány csinál, aminek a végén egy franciaországi, jelentős részben a BlackRock által tulajdonolt nemzetközi nagy tőke által birtokolt cég lesz majd az üzemeltető, ugye a Vinciről beszélek.
Hát ők értenek azt hozzá, nem egy rakás repülőteret nem üzemeltetnek tartok a világon.
Jó, de erre nagyon sok példát tudok mondani. Hát itt volt a Hungexpo esete. A magyar állam az adófizetők pénzéből létrehozta, aztán ugye annak idején Gyurcsányék, a balliberálisok odaadták egy külföldinek, jött az Orbán kormány, az még drágábban visszavásárolta, de továbbra is a francia multicég üzemeltetés szedi a pénzt, úgyhogy, és amikor valaki szedi a pénzt, akkor utána valahogy a profit is ott fog maradni. Én ugyanezt érzem most a repülőtér esetében is, de nem akarok nagyon elkanyarodni, tehát én a MOL állami kézbevételét, vagy a termőföldek állami kézbevételét prioritás szempontjából előbbre sorolnám. Úgyhogy szerintem kell foglalkozni ezzel a kérdéssel, most mi csak bedobjuk most a köztudatba, aztán meglátjuk másfél hét múlva, hogy milyen lesz a parlament összetétele, és utána majd ott folytatjuk ezt a kérdést, hogy vizsgáljuk meg mindenféle.
Paks 2-vel mihez kezdenének, ha döntési pozícióban lesznek? Megtartanák, lassítanák, megszüntetnék, vagy gyorsítanák?
Gyorsítanánk, ugyanis nagyon fontos, hogy itt nem arról van szó, hogy lesz két erőmű, hanem vagy lesz erőmű, vagy nem lesz Paks atomerőmű. Ugye a Paks 1, akkor nevezzük így, hogy Paks 1-nek az üzemideje az már régességen lejárt, nagyon régóta hosszabbítgatják. Azt kell, hogy mondjuk, hogy
De szabályosan hosszabbítgatják, tehát ez technikailag rendben van.
Igen, hát ezek szerint akkor az orosz, vagy hát szovjet, ugye ilyen ön mondta, hogy már az oroszok is ugye voltak itt egy párszor, ugye 56-ban a szovjetek voltak itt, az oroszok 1849-ben voltak itt, de most nem akarok belemenni ebbe a kérdésbe, csak azt akartam, hogy eszembe jutott, most orosz vagy szovjet, mindegy, de hogy azok a mérnökök elég jó munkát végeztek, mert hogy még mindig lehet hosszabbítgatni, már rég nem szabadna igazából hosszabbítgatni, de valóban legálisan, törvényesen és biztonságosan hosszabbítgatják, de ezt nem lehet az idők végezetéig folytatni. Azért kell a Paks 2, mert valójában ez az atomerőműről szól, hogy legyen vagy ne legyen. Ebben nagyon határozott és egyértelmű az álláspontunk, hogy Magyarországnak szüksége van az atomenergiára, és szükség van a megújulóra is. Örülünk annak, hogy egyre több a napelem. Nyilván arra figyelni kell, hogy a mezőgazdasági munkálatokat mondjuk ne akadályozza, tehát ne a legjobb minőségű termőföldre csak úgy felszereljék a napelemeket. Van ma már szerencsére olyan technológiai újítás, ami azt is lehetővé teszi, hogy még segítse is a mezőgazdasági termelést a napelem, ugye ilyen áttetsző, fényátteresztő, stb. Vannak ilyen megoldások, erre azért figyelni kell. Tehát nem eszetlenül, mint Debrecen mellett a közel, most már lassan 1000 hektárossá váló ipari parkban, ahol a legjobb minőségű földekre 40 akárhány aranykoronás földekre betonoznak, és odaépíti a BMW vagy a
Szilétén. Érték fölött nem lehet.
Például így van. Tehát ha belegondol abba, hogy például Debrecen, akkor nézzük ezt a példát. Debrecen esetében, hogyha Debrecen északi részére, ahol már ott a nyírségi homok kezdődik, mondjuk odaépítenek, akkor azért akkor azon logikusnak tűnik, hogy ne a város annak az oldalára, azon oldalára építsünk egy ekkora Magyarország egy legnagyobb ipari parkját, ahol ezzel tönkretesszük a jövő nemzedékek szempontjából is a mezőgazdasági lehetőségeket, és ugye egyébként miért oda épült? Ugye ez fontos, mert ez a nagyon jól tükrözi a kormányzati szemléletet, mert a BMW és a társai kérték ezt, hogy ott legyen, mert a debreceni repülőtér azon az oldalon van, tehát nekik volt ez fontos, de hát azért legyen már mindig az első a magyar nemzet érdeke. Szerintem ez azért egy fontos kérdés.
Van a programjukban egy érdekes rész, ami az Európai Unió és Magyarország kapcsolatáról beszél. Azt mondják, hogy ha a következő választásra nem az önök igényei szerint alakul az európai politikai tér a parlament, akkor meg kell fontolni az unióból való kilépést. Borvendég Zsuzsanna ült itt néhány napja, aki azt mondta, hogy azért ez nem úgy megy, hogy egyik nap eldöntjük és a másik nap kilépünk, hanem erre fel kell készülni. Mikortól és milyen jelek alapján kezdenének el felkészülni erre?
Nem kell jel hozzá. Azonnal neki kell kezdeni felkészülni, ugyanis ez valójában arról szól, hogy Magyarország meg tud állni a saját lábán. Tehát itt a fő probléma az, és nem az Európai Uniós tagság vagy kilépés a fő kérdés, ezt mindjárt kifejtem, hogy miért nem tartom ezt most olyan fontos kérdésnek. De az igazán fontos kérdés az, hogy az elmúlt évtizedekben Magyarországot az eddigi kormányok gyalázatos gazdaságpolitikája következtében egy ilyen lélegeztető gépi funkcióban rákapcsolták az Európai Unióra, ami azt jelenti, hogy most holnap mondjuk kilépnénk az Európai Unióból, vagy összeomlana az Európai Unió, és egyébként szerintem ez most sokkal aktuálisabb kérdés, mint az, hogy mi kilépünk, vagy nem lépünk ki, akkor mi lesz Magyarországgal? Hát most jelenleg napokon belül csődbe mennénk, egekbe szökne a munkanélküliség, tehát ezekre a kérdésekre kell választ adni. Annál is inkább, mert miért mondtam azt, hogy most nem a Huxit az elsődleges kérdés, mert a mi német szövetségeseink, az AfD, ma már Németország legnépszerűbb pártja, és most már van esélye arra, hogy abszolút többséget szerez bizonyos tartományokban is.
De
és akár
országos kormányzástól még messze vannak.
Hát ugye ott főleg a koalíció kötési kérdések, mert hogy nem akarnak velük ugye az úgynevezett jobb-közép pártok koalíciót kötni, de ugye ez a német belpolitika, tehát én ebben nem nagyon szeretnék bele menni, de lépegetnek szépen előre a német szövetségeseink, és mondjuk Kelet-Németországban ott az abszolút többségre is abszolút esélyesek. Úgyhogy van erre esély, hogy egy napon mondjuk ők kormányozzák Németországot, de Franciaországot is említhetném, ahol a mondjuk úgy, hogy euroszkeptikus pártok ugye egyre erősebbek, és akár lehet arra esélyük, hogy kormányoznak. Ha Németországot kiléptetnék ők az Európai Unióból, mert hogy van mind a franciáknál, mind a németeknél egy ilyen gondolat, ha ők esetleg kiléptetik Németországot az Európai Unióból, úgy, mint ahogy a britteket kiléptették a Brexit esetében, akkor az Egyesült Királyság kiválását azt még túlélte az Európai Unió, Németország kiválását nyilván nem éli túl az Európai Unió, és a kérdés az, hogy volt-e olyan magyar kormányzat, vagy egyáltalán van-e olyan párt, a mi hazánkon kívül jelenleg nincsen, nem maradt versenyben párt, aki szeretné felkészíteni Magyarországot arra, hogy a saját lábán meg tudjon állni. Jelenleg ez a fő problémánk, hogy nincs ilyen gazdaságunk, nem vagyunk ilyen helyzetben. Ezt kell tehát erősíteni, ezért akarunk azonnal nekilátni a saját gazdaságpolitikai, saját programunk megvalósításának, ami ugye arról szól, hogy a magyar kis és közepes vállalkozásokat, a magyar mezőgazdaságot, a magyar adottságot, a magyar turizmus, tehát minden ágazatot erősíteni kell, ezért kell ugye az a tudásközpont, ahonnan jönnek, ugye a magyar mesterséges intelligencia fejlesztő fiatalokat viszik el a Szilíciumvölgybe például, amikor ugye Szaúd-Arábiában tárgyaltam ugye a Hungulf Expo kapcsán, az egyetlen párt vagyunk, amely az állami támogatását nem pusztán magára költi, hanem létrehoztunk ilyen intézményeket, mint például a Hungulf Expo, ahol tavaly már 120 magyar vállalkozónak, fiatalnak, feltaláló fiatalnak, gazdának, méhészeknek például lehetőséget tudtunk adni arra, hogy kiállítsanak a Hungexpon, és az öböl menti dúsgazdag országok nagykövetei, diplomatái és még olajsejkek jelenlétében is be tudták mutatni a magyar produktumokat, és nagyon nagy sikereket tudtunk elérni. Vannak konkrét eredményeink, a Hungulf Expo Facebook oldalán ezeket meg lehet nézni.
De ez szerződéseket. Ez mezőgazdaság, ha jól értem.
Nem mezőgazdaság, mert például az én kedvencem, ami tavalyi ilyen sikertörténet, két bajai fiatal feltalált, 20 éves fiatalok, egy olyan drón technológiával működő ablaktisztító berendezést, eszközt, amit ott ők kiállítottak. Én oda hívtam a szaúd-arábiai nagykövet urat, akivel nagyon jó mondatom, azt gondolom nem sértődik meg, hogy baráti szintű kapcsolatot alakítottunk ez elmúlt 4 évben. Ugyanígy az Egyesült Arab Emírségek, az ománi, vagy éppen a katari nagykövetekkel, és én oda hívtam őket, mondtam, hogy nézzék már meg ezt a jó kis szerkezetet. Ugye Magyarországon elég kevés felhőkarcoló van, náluk viszont szinte más sincs, mint felhőkarcoló. Ma már 2 szerződést kötöttek ezek a fiatalok, ami segítségünkkel azzal, hogy oda hívtam a nagyköveteket Szaúd-Arábiában. És lehet, legalábbis nagyon remélem, hogy dúsgazdaggá válnak majd ezek a magyar fiatalok, és annyit kértünk, hogy itthon fektessék be az itthoni akár vállalkozásokat, vagy éppen az ipart fejleszik majd, és ugyanezt kértük a méhészektől, vagy akár a mezőgazdasággal foglalkozóktól is ugyanezeket kértük. Tehát nagyon-nagyon sok lehetőség van, nagyon sok magyar innováció van, de nincs olyan kormányzati segítség, támogatáspolitika, adópolitika, amit át kellene ugye alakítani ehhez, piackutatás, hogy ugye a hazai vásárokkal, ugye most hétvégén Csongrádon volt a hazai vásárunk, ugye más pártok ilyeneket se szerveznek, azzal pedig a belső piacot, a legrövidebb ellátási láncokat népszerűsítjük, de ez sem kap kormányzati segítséget. Tehát civilek küzdenek meg, ugye mi egy ellenzéki párt ezért. Más országokban ez természetes, Franciaországban is ott van a központban, és Strasbourgban sokat járok az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének tagjaként. A Strasbourg központjában ott vannak a helyi régió termékeit árusító boltok, és nem csak a franciák, hanem a turisták is ott vásárolnak. Tehát ezt a szemléletet kellene végre kormányzati szintre emelni, nem beszélve mondjuk a vízgazdálkodás kérdésének a megoldásáról, ami egy kapavágás nem történt e tekintetben, de végre jó, már Orbán Viktor most megígérte 3 napja.
Működik a vizet a tájba a program most, hogy sok ott esett az eső, azért ezt jó részben civilek csinálják, hát, civilek is csinálják, de
civilek is csinálják, meg a Mi Hazánk mozgalom vitte ezt be, hát mi 4 éve éjjel-nappal állandóan újra és újra elővesszük ezt a témát a parlamentben, és most gazdák előtt éppen a héten ígérte meg Orbán Viktor, hogy hát, hogyha most megnyeri a Fidesz a választásokat, akkor majd most nekilátnak ennek a munkának, hát 16 évig nem csináltak semmit, úgyhogy én most már szeretném rákényszeríteni a következő országgyűlést arra, hogy a Mi Hazánk mozgalom programjában szereplő vízmegtartás, vízgazdálkodás oldja meg egész Magyarországon, tehát nyilván ez nagyon sok munka kell, sok pénz is kell, de enélkül Magyarországnak nincsen jövője.
Jó, de hogyha megvalósulna ez az új szemlélet, és lennének ilyen vállalkozásaink, mint a felhőkarcolókat, drónnal tisztító vállalkozás. Hol lennének az igazán nagy piacaink? Mert most az Európai Unióba exportálunk, meg onnan is importálunk, tehát együtt élünk. Ha kiszállunk, akkor vámok jönnek.
De ugye én pont arról beszéltem, hogy nekünk meg kell tartani az európai piacokat. Tehát ilyen föl sem merül. Persze, föl sem merül. Föl sem merül, tehát föl sem merül bennem az, hogy az európai szuverén nemzetek közötti gazdasági együttműködésre nincsen szükség. Tehát szerintem arra nagyon nagy szükség van. Arra nincsen szükség, amit Brüsszel csinál azzal, hogy állandóan ezt a gender elméletet, meg LMBTQ-t, meg hogy két férfi, két nő alakítson családot. Tehát ezeket nyilván nem akarjuk, hogy ezt ránk erőltessék, mert látjuk, hogy ezt mindenhol. Így van. Üzletelni, kereskedni, gazdasági kapcsolatokat, nagyon nagy szükség van rá, de egyébként, ha mondjuk a németek kilépnek az Európai Unióból, vagy a franciák például, és ezzel összeomlik az Európai Unió, akkor is azt mondom, hogy akkor két állami megállapodásokkal ezt szintén, ezeket az előnyöket továbbra is, én azt gondolom, hogy Magyarország számára biztosítanák. Hát nem csak a magyaroknak lenne ez érdeke, hát mi lenne Ausztriával, de akár Németországgal is a most ott dolgozó magyar munkaerő nélkül, tehát ezt ők se nagyon akarják, hogy a magyarok onnan kivonuljanak. Persze én azt akarom, hogy minden magyar jöjjön haza Ausztriából, Németországból, hogy olyan gazdaságot akar a Mi Hazánk mozgalom építeni, hogy haza tudjuk hozni. Ugye például a tudásközpontban kifejezetten úgy terveztük meg, hogy ide tudjuk hozni Budapestre azokat, a például mesterséges intelligencia kutató fiatalokat, Szilíciumvölgyben ott már tettünk is ezügyben lépéseket, föltérképeztük, hogy mennyien vannak, hogy ne a Metát, meg más globális nagyvállalatokat erősítsenek, támogassanak, hanem az egész magyar gazdaságot, a magyar gazdasági csodát segítsenek ezek a fiatalok, de nem csak a fiatalok, az idősebbek is. Ugye, amikor mondtam, hogy Szaúd-Arábiában voltam tárgyalni, hazafelé, jó, ezért jó, hogyha egy politikus a fapados repülővel jön, és nem valami magángéppel, mert a repülőn tudtam beszélgetni az utasokkal, és hát a gép fele magyar oktatókkal volt tele. Tehát mindenki különböző, kiderült, hogy mindenki valamilyen területen valamit oktat. Ugye vízgazdálkodásról beszélt. El szoktam mesélni ezt a példát, hogy a szaúd-arábiai fővárosban, Riádban, amikor a követségi autó jött értem, és mentünk a városon keresztül, és döbbenten néztem, hogy zöldül ki az a város, tehát a parkokat építenek, és kiderült, hogy az uralkodó a világ egyik legzöldebb fővárosával akarja tenni Riádot, úgy, hogy ugye az arab félszigeten egy végeláthatatlan sivatag közepén fekszik a város, 50-60 fokos meleg van, és mégis parkokat építenek, és kiderült, hogy többek között magyar szakemberek, magyar mérnökök tervezik meg, hogy hogyan lehet zöld egy ilyen sivatag közepén is egy város. Tehát ezeket a magyarokat a világ minden részéről a szürke állományt haza akarjuk hozni, hogy a teljes nemzetgazdaság felvirágoztatását szolgálja az ő tudásuk. Tehát ezek nagyon fontos lépések ahhoz, hogy Magyarország versenyképes legyen. Ha versenyképessé tudjuk tenni a magyar gazdaságot, tudunk olyan támogatást mögé tenni a magyar vállalkozások mögé például, akkor a következő lépés, ha versenyképes, akkor lehet piacot találni. Ez személyes tapasztalat ugye a Hungulf Expo kapcsán. Egyrészt a hazai vásárokon azt teszteljük, hogy mennyire van még a magyarokban igény magyar árut vásárolni, és nagyon, nagyon sikeresek ezek a hazai vásárok. Tehát a magyarok igénylik, hogy magyar árut vásároljanak, de nyilván annak megfizethetőnek kell lenni, ha méreg drága, akkor nem veszi meg mondjuk a magyar élelmiszert, hanem akkor az élelmiszer hulladékot vákumcsomagolva veszi meg a hipermarket polcain, ami miatt a legbetegebb nemzetté lettünk az Európai Unióban például, a daganatos betegségek statisztikáját a magyarok vezetik sajnos pontosan a táplálkozásunk miatt. Tehát ez egy nagyon komplex kérdés, és nagyon fontos lenne, hogy ellenőrzött magyar élelmiszert fogyasszanak, főleg a Mercosur egyezmény után, amikor majd Dél-Amerikából is most özönlik majd az Európai Unió piacaira, a már tényleg ellenőrizetlen élelmiszer, hogy ott a Dél-Amerikában mit, hogyan készítenek, azt mondjuk Kolumbiából, amit ide behoznak, tehát azt elképzelni is nagyon akarom. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos mindannyiunk számára a létkérdés, hogy legyen ellenőrzött, rövid ellátási láncon keresztül magyar élelmiszer a polcainkon és otthon a konyhánkban. Ez nagyon fontos kérdés. És a belső piac is működőképes, azt tapasztaljuk, tehát van ilyen igény, ha lenne mögötte, mondom, kormányzati támogatás és szándék. Az Európai Unióban is nagyon sok mindent el lehet adni, és például ugye mi kiemelten kezeljük a programunkban is a biogazdálkodás kérdését, az ökológiai gazdálkodás kérdését, családi gazdaságokban hiszünk, ami nem csak gazdaságpolitikai kérdés, azért kell az államnak áldozni, mert a népesedés szempontjából is nagyon fontos. Ugye egy dokumentumfilmet készítettem Dél-Dakotában, az Egyesült Államokban, egy olyan államban, ahol a hasonló európai gyökerű kultúrkörünkből az egyetlen állam, ahol ma elérik a fertilitási ráta szempontjából a 2,1-es bűvös számot, ugye, ami a népesség fenntartását jelenti. Mindenhol fogy már ugye az európai kultúrkörhöz tartozó népesség. És ezért utaztam el oda, készítettem egy 45 perces kis dokumentumfilmet, egy videót fönt van a YouTube csatornámon, ahol kiderült, hogy az első oka annak, hogy olyan sok tervezett gyermek születik, és olyan egészségesen élnek ott az emberek, hogy nincsenek metropoliszok. Tehát Magyarországnak kétszer nagyobb területű államban a legnagyobb város, Sioux Falls, 150 ezer lakossal, mondjuk, mint Pécs, és nincsenek metropoliszok, szinte mindenki farmokon él, mi úgy mondjuk, hogy háztáji, tehát de saját
de nekünk
gyümölcsöt,
nincsenek farmok. Itt az emberek a munkalehetőségek miatt általában a városok felé gravitálnak.
Nem, ez egy kormányzati politika volt. Tehát Magyarországon 30 éve a vidéket lángszóróval írtja a magyar politika. Tehát erről nagyon sokat tudnék mesélni.
Rá tudná venni a magyarokat, hogy éljenek tanyán?
Hogyne. Hát én ugye nagyvárosban nőttem föl. Én Szegeden egy lakótelepi lakásban nőttem föl, aztán Budapesten a 8. kerületben laktam fiatalon sokáig, és kiköltöztem most már ugye 12 évvel ezelőtt egy tanyára, és én már egy faluba se költöznék vissza a tanyáról. Tehát az a legmagasabb, hogy mondjam, életminőség, amit az ember ott el tud érni.
Hát igen, de a tanya az egy önálló gazdasági egység is.
Igen,
az
igen.
Képes saját magát fenntartani. Ön nem dolgozik a tanyán. Nem,
várjunk, így van.
Nem ganézza ki reggel a malacokat.
Így van, ez volt a tervem. Most ne rólam beszélni, de egyébként ez volt a tervem, ugye én el is kezdtem a mezőgazdasági kart, a Szegedi Egyetem Hódmezővásárhelyi mezőgazdasági karát, csak ugye az én tanyámba törtek be az első migránsok 2013-ban, amikor megindult ez a nagy invázió, és ugye bementem az akkori fideszes polgármesterhez a polgármester hivatalban, és megkérdeztem, hogy mit kíván tenni, hogy megvédjen minket, akik 100 méterre lakunk a magyar-szerb államhatártól, és azt mondta, hogy semmit. Erre én berágtam, és azt mondtam, hogy akkor elveszem a székedet, és 3 hónap múlva én voltam a polgármester, úgyhogy azóta pedig felszívott ugye a politika, és nem tudok gazdálkodni, de nagyon fontos, hogy állami kormányzati segítség nélkül ma nem is tudna már megélni egy családi gazdaság. Tehát most olyan körülmények vannak, kezdve a vízgazdálkodás kérdésétől, de nem csak ez, a piac, ahogy mondtam, a támogatás, az adópolitika, tehát rengeteg mindenben kellene állami segítség, élelmiszeripart, ugye a könnyűipart vissza akarjuk építeni, ez is benne van a programunkban, hogyha nincs feldolgozóipar, akkor nyilván ez is egy probléma, feldolgozott élelmiszert tudunk aztán akár exportálni is, és a saját piacunkat is el tudjuk vele látni. Tehát ehhez nagyon-nagyon komoly kormányzati állami politika kell természetesen. kapcsán, de olyat azért nem mondjuk, hogy nálunk nincsen erre lehetőség. Hát nálunk a tanya, ugye, amit Amerikában, Dél-Dakotában farmnak neveznek, nálunk a tanya az egy hungarikum, csak borzalmasan rossz állapotban van jelenleg a vidék, a tanyavilág, leépítették a szolgáltatást, az infrastruktúra, az utak állapota, tehát tényleg minden katasztrófa vidéken, nem mintha Budapesten sokkal jobb helyzet lenne, ahol szintén több ezer kátyút számoltak ugye most össze a tél végén, tehát itt is nagyon elhanyagolták Budapestet, nagyon elhanyagolták a vidéket is, de hát ezen változtatni kell, tehát ebben ne törődjünk bele. Én azt mondom, hogy ebben népesedési, demográfiai szempontból, önellátás szempontjából, gazdasági szempontból és még export lehetőség szempontból is erre oda kell figyelni, és kell kormányzati politika, hogy ezt föl tudjuk emelni, ha azt akarjuk, hogy legyen egy normális, egészséges, gyarapodó jövőnk ebben az országban.
Demográfiai folyamatok megfordítása érdekében, ha jól értem, akkor úgy gondolja, hogy a politikának, egy kormánynak van dolga. De hogy lehet abba belenyúlni? A kormányok általában megpróbáltak, volt egy kicsi fölévelési időszak, a 2-1-et sose ért el, és most megint megyünk lefele.
Ez így van, ez tökéletesen így van. Van, tehát az államnak, a kormánynak ebben van szerepe, és van, nem hogy van szerepe, hanem kötelessége ezzel foglalkozni.
Biztosan, körülményeket teremtsen, ugye nagyon mit csináljon? Fontos,
tehát hogyha ha nem születik elég gyermek, akkor a magyarságnak, Magyarországnak nincs jövője, összeomlik a társadalmunk. Tehát ezek nagyon súlyos kérdések, muszáj ezzel foglalkoznunk. Igen, egy kormánynak van lehetősége és kötelessége is. Önmagában azonban, és én ebben azt kell, hogy mondjam, hogy meghaladtam a többi pártelnököt, vagy a másik két miniszterelnök jelöltet, aki még most versenyben van, mert hogy én nem gondolom azt, hogy kizárólag pénzzel meg lehet oldani. Valóban 2010 után, 2011-ben volt a magyar történelem legmélyebb demográfiai pontja, ugye 2011-ben ez az úgynevezett fertilitási ráta, ez a teljes termékenységi arányszám, ez 1,2-re zuhant, ugye ez a szülőképes korú nőkre jutó gyermekek száma, ez a legmélyebb pont volt a magyar történelemben, és a pénzügyi ösztönzőkkel innen 2011-től 2020 környékére majdnem 1,6-tized addig tudott ugye fölfelé kúszni ez a ráta, de a Covid időszak óta, ahol legalább két katasztrofális dolog történt Magyarországgal, ugye azóta minden mutatónk zuhan a gazdasági teljesítmény, zuhan az ipar teljesítménye, zuhan a népesedés, a demográfiai mutatók, már tavaly 1,25%-ra is visszazuhan, tehát ez már a Gyurcsány, a tragikus Gyurcsány-Bajnai kormány utáni legmélyebb pont volt. És én azt gondolom, hogy ennek két oka volt 2020 után, az egyik a Covid-ra adott nagyon rossz kormányzati válaszok, illetve hogy a NER rendszer addigra már annyira naggyá nőtt, annyira mohó lett, hogy már egyre nagyobb károkat okoz, ugye elkezdte a jól működő magyar cégeket is bekebelezni, tehát egyre nagyobb károkat okozott a magyar gazdaságnak, és innentől kezdve visszazuhant minden, és ennek ugyanúgy vannak pénzügyi oka, hiszen ahogy mondtam, a kormány ugyan ad, bár a családtámogatások nem voltak ugye infláció követők, ezt nagyon sokszor elmondtuk a parlamentben, de ad pénzt a családoknak, tehát olyat nem lehet mondani, hogy nem ad vagy nem költ család támogatást, egyébként mi mindig megszavaztuk, tehát minden családpolitikai intézkedést támogatni szoktunk, de közben 2019 után Magyarországon volt a legmagasabb élelmiszerinfláció, tehát a családok élelmiszer kosara az duplájára most már majdnem hogy háromszorosára nőtt, hogyha 2019 óta eltett időszakot nézzük, tehát miközben a kormány egyik kezével adott valamit, közben a másikkal meg elvett. Úgyhogy ez is pénzügyi ok egy család számára, de én ettől függetlenül is azt mondom, hogy önmagában pénzzel nem tudjuk megoldani a demográfiai problémát, az kell. Tehát az egyik, ami kell, a pénzügyi támogatás kell a családoknak, de nézzük meg, hogy jóléti államokban, a mi kultúrkörünkben, Németországban is demográfiai probléma van. Tehát ott is azokban az országokban, ahol egyébként sokkal jobban élnek az emberek, de a mi kultúrkörünkhöz tartoznak, ott szintén demográfiai katasztrófa felé haladnak. Tehát itt önmagában ez nem elég. Én ezért mentem el, ugye, amikor New Yorkban voltam az ENSZ ülésén, ugye az Interparlamentáris Unió Magyar csoportjának alelnökeként, akkor utána azért mentem el saját kontomra ezt a filmet elkészíteni Dél-Dakotába, és végigutaztam az egész államot, és beszélgettem ott ugye, amikor készült ez a film, rengeteg emberrel, és próbáltam válaszokat találni arra, hogy ott miért működik a demográfia nálunk meg miért nem. És mondom, az első válasz, amit kaptam, az a vidékies életforma. Tehát Magyarországon újra el kell kezdenünk építeni a vidéket, a családi gazdaságokat támogatni kell. Erre kellenek innovatív ötletek, ezért említettem például a biogazdálkodást, mert annak van egy bővülő piaca az Európai Unión belül is, azt el lehet adni azokat a termékeket. Az emberek egyre inkább egészségtudatosak. Tehát most már az akármit, főleg a nyugat-európai, aki ezt meg tudja fizetni, nem fog akármit megvásárolni, tehát ebben is van rengeteg lehetőség, vagy például a magyar méhészeket ugye hagyták tönkre menni az elmúlt években, egyedül mi vittük ki Borvendég Zsuzsannával az Európai Parlamentbe a magyar méhészeket, ott egy nemzetközi konferenciát szerveztünk európai parlamenti képviselőkkel, minden európai országból méhészekkel, de a magyar kormány nem foglalkozott megfelelő módon velük sem, tehát azért kell őket támogatni, mert és különösen az ilyen réspiaci termékeket, innovatív termékeket előállító magyarokat, és ahogy ön az előbb kérdezte, hogy egy városban élő magyar is, ha megkapja ezeket a támogatásokat, szerintem nagyon sokan döntenének úgy, mint én annak idején, hogy kimegyek egy tanyára. Hát mondom, egy csodálatos életminőséget tud az ember elérni, és képzelje el azt, hogy mondjuk reggel benéznek az őzek az ablakon.
A róka elviszi a kakasokat? Be, van
hát a róka, jó, vannak kutyái az embernek, és akkor azok a rókát távol tartják, de azért képzelje el, hogy nekem is van olyan, amikor így Budapestről mondjuk hazamegyek este, és egy múltkor egy róka ült ott pont a bejáratban, azért gondoljam bele, hogy ez milyen élmény. És igen, és mondjuk például a gyerekeknek ez meg élmény fölnőni mondjuk egy ilyen környezetben.
Nagyon kevés időnk van, egy percig még a fővárosban, ha megvan az 5% és bent vannak a parlamentben. Mi lesz a stratégiájuk? Ugyanolyan nyitottság a két nagy iránt, vagy különböző nyitottság? Mind a kettőtől mást-mást kaptak. A Fidesz agyba főbe dicsérte a Mi Hazánk politizálását a legutolsó parlamenti ülésen. Néha már úgy tűnt, mintha ártani akarnának ezzel önöknek.
Igen, hát én mondtam is az egyik interjúban, hogy ha lehetne egy kívánságom a Fidesz felé, akkor
inkább
szidjanak, és ilyen karaktergyilkosságokat, ilyen nagyon primitív, egybites karaktergyilkosságokat próbáljanak ellenem elkövetni, mint
teljesen őszintén Magyar tűnt az Péter, államtitkár, amikor Magyar, azt mondta, hogy hát remek volt önökkel együtt dolgozni,
Magyar
a hangnem
Péter,
kiváló
vagy,
volt.
Vagy mondjuk Vona Gábor ellen, tehát én nem gondolom, hogy ezeknek van, meg hát az idő is mutatja, meg az eredmények is, hogy ennek igazából nincsen jelentősége, sőt néha kontraproduktív, sőt szerintem egyre többször most már kontraproduktív a Fideszre, amit csinál. Viszont látni kell, hogy ebben egy tudatosság van. A Fidesz úgy próbálja elvenni a szavazóinkat, hogy úgy csinál, hogy hát tulajdonképpen ő is képviseli azt, amit a Mi Hazánk mozgalom képvisel, holott a valóságban nem képviseli, még azokban az ügyekben sem, amiben legalábbis verbális kommunikáció szintjén mondunk ugyanolyanokat, abban sem megfelelően képviseli ezeket az ügyeket, de hát van rengeteg különbözőség a Fidesz és a Mi Hazánk között, nem csak a korrupcióhoz való hozzáállás, ugye, hogy mi tűzzel vassal üldözzük a korrupciót, és ugye egyedül a mi programunkban van működőképes koncepció a korrupció, az állami rendszer szintű korrupció felszámolására, ugye a kormánytól független magyar korrupciós ügyészség felállításával, amit ráadásul nem egy főügyész vezetne, mint mondjuk Ukrajnában vagy Romániában, bár ott is azért minisztereket visznek el ugye bilincsben, tehát Magyarországon ilyeneket nem nagyon látunk, ugye Völner Pál államtitkár még mindig szabadlábon van évek óta. Tehát egy ilyen ügyészség, egy magyarországi ügyészség, amit nem is egy főügyész, hanem minden politikai erő által delegált ügyészekből álló grémium vezet, ahol minden egyes ügyésznek önálló vizsgálati jogköre van. Ez ugye azt eredményezné, hogy egy állandóan folyamatosan vizsgálat alatt tartanának minden politikai erőt, és ez nagyon jó lenne a magyaroknak, Magyarországnak, a politikusoknak nem, mert ugye állandó vizsgálatoknak lenne kitéve. De
menne koalícióba a Fidesz-szel, vagy a Tiszával?
Nem akarunk koalíciót kötni velük, hát nem is gondolkodunk ebben, hanem mi abban gondolkodunk, hogy látva azt, hogy ugye a Fidesz ezekkel, ahogy ugye ön is rákérdezett, ugye ezekkel az ilyen udvarlásokkal, ahogy az előbb mondtam, mintha ugyanazt képviselné, mint a Mi Hazánk bizonyos kérdésekben el akarja venni a szavazóinkat, hogy a teljhatalmát fent tudja tartani, a Tisza párt pedig egy másik taktikát alkalmazva, mivel ugye beültek a globalista frakcióban, meg Bódis Krisztára akarják bízni a család és társadalom politikát, aki Csipke Józsika mesekönyvet írt a gyerekeknek. Egyébként? Hát én beleolvastam, de nem szerettem volna tovább folytatni, tehát ahol mondjuk két hercegnő vagy két herceg lesz a mese végén, aki szerelmes csókot vált, én nem szeretném a gyerekek
nincs
közelébe.
Nincs ilyen a mesében, én elolvastam. A túltündérei megkérdezik Csipke Józsikát, hogy mit csináljanak, annyit mondta, hogy hát csináljatok azt, amit a szívetek diktál. Nem jó, tűnik olyan nagyon veszedelmesnek.
Jó, de veszélyes, de igenis ezek veszélyesek, ezek a próbálkozások. Szóval visszatérve, nyilván mivel itt vannak, tehát világok választják el ideológiai értelemben, mondjuk egy Bódis Krisztát a Mi Hazánktól, vagy akár a Shell globális alelnökét, Kapitány Istvánt a mi gazdaságpolitikánktól, akire meg ugye a gazdaságpolitikát vívnák, bíznák, nyilvánvalóan ők nem azt a taktikát követik a szavazóink elcsábítására, mint a Fidesz, hanem ők viszont folyamatosan, amióta Magyar Péter megjelent a színen, azóta azzal rágalmaz minket, hogy mi szatellitpárt vagyunk, és aki a Mi Hazánkra szavaz, az olyan, mintha a Fideszre szavazna. Mind a kettő esetében, a Fidesznél és a Tiszánál is azt kell, hogy mondjam, hogy azért működnek ezek a taktikák, amiket alkalmaznak, de hál' Istennek azért a Mi Hazánk jól megtudta, körbe bástyázta magát az igazság bástyáival, és azért ugye ezért maradtunk mi versenyben, de ezt előre megjósoltam tavaly, a Fidesz és a Tisza ezt a módszerét csúcsra fogja járatni a választások előtti hónapokban. Hát ezt látjuk, legfeljebb annyi történt, hogy most az 1%-os DK is az utolsó egy hónapban már csak erre építi a kampányát, hogy azért kell DK a parlamentbe, hogy ellensúlyozza a Fidesz és a Mi Hazánkos többséget, de minket ez nem érdekel, az ő narratívájukkal nem foglalkozunk. Aki ránk szavaz, az pontosan tudja, hogy mire szavaz. Mi nem koalícióban gondolkodunk, hanem abban gondolkodunk, hogy a programunkat, amennyiben egy patthelyzet előáll, ahogy szokták mondani, például a mérleg nyelve vagyunk, akkor mi azt rá tudjuk a következő országgyűlésre kényszeríteni. Én erre készülök.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Torockai László, a Mi Hazánk elnöke, a párt választási lista vezetője volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Szatmári Katalin, Széchi Ágnes, Király István Dániel és Erdei Tamás vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.